Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségünk az Úrtól jön. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 116. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket. Folytassuk ezt a Zsoltárt második, harmadik, negyedik, ötödik verseivel, majd pedig az utolsó két versszakát énekeljük, a tizedik és tizenegyedik versszakát.
Megsegítem az Úr.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából, a 12. részből olvasom az első 11 verset. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária akkor elővett egy font drága, valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg azt. A ház pedig megtelt a kenet illatával. A tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszéből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ott van ő, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által arra kérünk most Isten tiszteletünkön, hogy gondolj ránk. Arra kérünk, Úrunk Jézus Krisztus, hogy járj közöttünk most lelkiképpen ugyanúgy, mint ahogyan jártál egykor Galilea és Júdea országain, annak útjain. És szállj meg bennünket ugyanúgy, mint ahogyan könnyezve szántad a te népedet. Urunk, bevalljuk neked, hogy elveszettek vagyunk. Bevalljuk neked, hogy sok nyomorúság van a mi szívünkben, életünkben. Bevalljuk neked, hogy sok mindennel kísérleteztünk már, hogy megoldódjék a mi életünk, és mégsem lett eredménye. Bevalljuk neked, Urunk Jézus Krisztus, azt, hogy sokszor bizony hamisságot is tettünk, bűneink terhelnek bennünket. Bevalljuk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy bár a terített asztaltól indultunk el ezen a héten, az úrvacsora sákramentumától, mégis hűtlen gyermekeid vagyunk. Bevalljuk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy sokszor nem látjuk a kiutat. Hiszen azt tapasztaljuk, külsőleg úgy látjuk, hogy a halálé az utolsó szó. Urunk, úgy vagyunk itt, mint akik gyászolnak, mint akik keresik a válaszokat. Keresik életre, halálra, keresik elmúlásra, örökké valóságra. Úgy vagyunk itt, Urunk, mint akit valóban körülvett a halálnak köteléke. Kérünk, hajolj le hozzánk. Kérünk, jöjj a mi életünkbe, jöjj ennek a bűnös világnak életébe, jöjj és adj reményt, adj fényt, adj kiutat, adj megoldást, adj szabadítást. mert tudjuk, hogy megadhatod. Hogy nem csak az igaz, hogy reménytelen helyzetben vagyunk, hanem mióta te itt voltál ezen a földön, s mióta te vállaltad, érettünk, helyettünk, miattunk a keresztet, tudjuk, hogy van megoldása a mi életünknek. Olyan megoldás, amely nem csak egy órára, kettőre, háromra szól, hanem az örökké valóságra. Tudjuk, hogy benned, egyedül benned mondhatjuk csak, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Így kérünk ezen az Isten tiszteleten is, szólíts meg bennünket a te igéddel, hadd tegyük le mindazt, ami gátol, ami akadály, ami ott feszül közted és köztünk, és hadd engedjünk közeledni hozzánk téged. Jövök semmit sem hozva, egyedül keresztedbe fogódzva. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, testvérek, 378. énekünk első versszakát énekeljük el. Szeretett testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található János evangéliuma 12. részében, a felolvasott szenteckében, az első, második, harmadik és harmadik versekben. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária akkor elővett egy font drága, valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Amen. Kedves testvérek, elmúlt vasárnapunkon, ahogyan együtt örvendeztünk Istennek azért az idejéért, amelyet előkészített számunkra, hogy bőjtben kereshetjük vele a kapcsolatot, a Szentírás egyik legismertebb történetét hallottuk, a tékozdó fiú példázatát. Azt a példázatot, amely a reménységnek a példázata, azt a példázatot, amely arról szól, hogy az atyai ház ajtaja nyitva, azt a példázatot, amelyben Isten Jézusban biztosítja számunkra a fiúságot, és aki hazatér, az otthonra is leáll. Ha valaki Isten ajtaján kopogtat, valóban behívja az Úr vele, vacsorázik. Sokszor, amikor azt az igét halljuk, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, akkor azt gondoljuk, hogy ez valaminek a végét jelenti. Mi, amikor az esti időszakainkra, a vacsoráinkat elővesszük és átgondoljuk, akkor bizony sokszor találjuk és tapasztaljuk ezt, egy napnak a lezárása, vége. És bizony jó szívvel emlékszünk azokra a vacsorákra, amelyek a család közösségében telnek el, vagy kisebb, vagy nagyobb család közösségében telnek el. Magam is gyerekkoromból valahogyan olyan megszépült emlékként gondolok arra, ahol, amikor a anyai nagyanyámék házába beléphettünk, és együtt vacsorázhattunk. Olyan romantikus volt, és persze teljesen valóságos is, hogy a nagymama már nem fért oda az asztalhoz, és mindig tudom, hogy melyik ilyen fotelba ült le a sparhelt mellé, nekem jó ott, az az én helyem, üljetek csak ti az asztalnál, és mennyi minden eldőlt ott egy-egy beszélgetésben. De amikor Jézus azt az igét mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz és vele vacsorárok, akkor nem azt mondja, hogy valami lezárul. Nem azt mondja, hogy most van a vég, hanem azt mondja, hogy most kezdődik valami. Tudjuk jól, a Szentírásnak az idő mértéke az éppen fordított. Olvassuk már a teremtés történetében is, hogy Isten az éjszakával kezdi, a sötétedéssel kezdi a következő napot. Amikor Jézussal találkozunk, amikor biztossá válik az életünkben az, ami a tékozó történetében is, hogy belépünk, és az Atya odaültet az asztalhoz, és mint fiút köszönt, akkor nem valaminek a végét mondja el ez a történet, hanem valaminek a kezdetét. Hogy te a gyermekem vagy. Veled élem, veled járom majd az én életemet. És ez egy ünnepi asztallal, terített asztallal, vacsora közösséggel kezdődik. Nem véletlen, hogy erről nagyon hangsúlyosan és pontosan beszél a Szentírás. És nem véletlen az sem, amit olvastunk a felolvasott igében. Mert ez is egy vacsora történet. Nagyon közel vagyunk már a Páska húsvét eseményeihez. Nagyon közel vagyunk Jézus kereszt vállalásához, kereszt halálához. Nagyon közel vagyunk Jézus feltámadásához. Ott van előttünk a feszültség, hogyha egyetlen egy verssel tovább olvastam volna még János evangéliumát, akkor szinte már-már kimondanánk, hogy virágvasárnap közeledik, Jézusnak be kell vonulnia Jeruzsálembe, János ugyanis így folytatja az evangéliumot. Érezzük, hogy valami fontos történik Jézus életében. Ezért ennek a vacsorának, ami Betániában zajlik, kettős értelme is van. Egyrészt indulás, készülés egy másik asztalhoz, ahhoz az asztalhoz, amely az áldozat asztala lesz, ahhoz az asztalhoz, ahol Jézus önmagát adja ezért a világért. És egyben egy korszaknak a lezárása is, amikor együtt van az ő barátaival. Sokan kérdezik, jogosan kérdezik, hogyan lehetséges az, vagy nem is nagyon értem, tiszteletes úr, hogy mindig valami bajnak kell történnie ahhoz, hogy valaki Jézus közelébe kerüljön. Miért van úgy, hogy a történeteink, a bizonyságtételeink, azok legtöbbször arról szólnak, hogy valami negatívum történt velünk, és a negatívumban láttam meg az Istennek a csodáját, az Istennek a hatalmát. Nos, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy ebben a történetben ugyan próba történik, de ez egy pozitív, kicsengésű történet. Ugyanis néhány igeverssel korábban olvassuk a Szentírásban azt a csodát, amely nyilvánvalóan előre mutató alkalma volt Jézus váltságának, hogy odalép a mi Urunk, Mesterünk az ő barátaihoz. Azokhoz a barátokhoz, akiknek gondjuk van, akiknek problémájuk van, jelesül gyászolnak. Mária, Márta és Lázár egy összetartó család Betániában. Ők azok, akik gondoskodnak egy alkalommal Jézusról, hasonló felosztásban egyébként, lehet, hogy fel is tűnt a testvéreknek, hogy Márta az, aki a csürök forog Jézus körül, asztalt terít. Mária az, aki odaül a lábához és hallgatja, és a Lázárról megint csak nem olvasunk sokat. Ennek a családnak, a szeretetteknek, akik Jézus közelében vannak. Nem azért, mert őket akkor megszabadította volna, hanem azért, mert sugárzott Jézusból a szeretet, kapcsolatban volt velük. Ennek a családnak az életében is eljön egy tragédia, eljön egy töréspont, eljön valami, amire nem vártak. És a töréspontban Jézusnak ki kell mondani egy igét, Keresztelő János kérdésére adott feleletet. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Mondjátok meg Jánosnak, felel Jézus, és halottak támadnak fel, és ott és akkor ennek a családnak a törésében, a barátok törésében azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszitek ezt? Talán a legnagyobb kérdés, ami foglalkoztat bennünket, amire senki nem tudott kielégítő választ adni, hogy hogyan is van a halál dolga az ember életében. Mindent elkövetünk, mindent megteszünk, használjuk azokat a segítő embereket, orvosokat, használjuk azokat a segítő szereket, amelyek az életünket szeretnék minőségileg is megváltoztatni, megnyújtani, de mégis van egy olyan pont, amire nem tudunk választ adni, ez pedig a halál. Mindannyian foglalkozunk vele. Vagy elhesegetjük egy picit, vagy éppen napi aktualitása van. Mit jelent az elmúlás? Mit jelent az elmenetel? Mit jelent a halál? Ezzel még Jézus barátai is szembesülnek. Nem úgy van ez, hogy keresztény ember számára az nem kérdés. Hanem úgy van, hogy Jézus barátai is szembesülnek vele, és felteszik a kérdést. Uram, hogyan van ez? Uram, hogyha itt lettél volna, akkor ez nem történik meg velünk. És Jézus felelete akkor is és ma is az. Én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt? Én vagyok a feltámadás és az élet. Mert az élet döntő kérdései azok nem olyanok, hogy vagy így, vagy úgy, majd csak lesz valahogy, hanem nagyon is személyesen szólítanak bennünket. Hisszük ezt. Tudjátok, Jézus, Mária, Márta és Lázár életében ez egy döntő kérdés. És most éppen ott vagyunk, a felolvasott ige már arról beszél, hogy Lázár él. Lázárt kihívta a sírból a mi Urunk Jézus Krisztus. Ez nem az örök élet, ne gondoljuk ezt. Lázár még egyszer ugyanúgy meghalt. De hogy bemutassa Jézus, van hatalma halottat feltámasztani, kihívja őt a sírból. Lehet, hogy néhányan, amikor elővettük a 116. Zsoltárt, akkor azt gondoltátok magatokban, hogy na, megint egy nehéz, ismeretlen Zsoltár, miért nem éneklünk olyat, amely sokkal kedvesebb, színesebb, ami zeng, a mi kis imaházunk. Nem tudom, hogy ha így gondolkodtatok, akkor figyeltetek a szövegére. Ez, mondhatnám így, ez Lázár Zsoltára. Midőn a halál körülvett engem, és csak nem szörnyű kötelékébe ejte, a pokol kínja engemet rettente, nagy volt bánatom, és nagy sérelmem. Segítségül hívám az Úr nevét, lelkemet tartsd meg, ottan megsegíte, az Úr igaz hív, és nagy ő jókedve, ő megőrzi az együgyűeket, te megmentettél a haláltól, szemem sírástól, lábam eleséstől, íme az a helyzet, ami Lázár valója. És utána azt mondja,
az a Lázár, akit kihívott a sírból, áldozom néked hálaadással, nevedet minden nép előtt hirdetem. Testvérek, nagyon szépen és nagyon világosan beszél arról a Szentírás, hogyha bántó, akkor is igaz. Ez Efézusiakhoz írott levélben Pál apostol nagyon világosan leírja. Ti is egykor a halál gyermekei voltatok. Ti is egykor a halál foglyai voltatok. Ti is egykor halottak voltatok. De Isten irgalmából megkönnyörült rajtatok. Kegyelemből van üdvösségetek. A mindenkori Lázárok, akik találkoznak Istennek a valóságával, Istennek megmentő szeretetével, azok tudják, hogy honnan jöttek ki. És ezért hálásak. Van egy nagy különbség a Szentírásban, aközött a vacsora között, amelyet Mária és Márta készít, és Jézus tulajdonképpen Márta szolgálatát úgy tűnik elsőre, hogy elutasítja. Hogy a másik figyelt a jobbikra, a másik figyelt oda az igére, itt pedig elfogadja. Tudjátok miért? Mert ez a vacsora a hála alkalma. Mária, Márta és Lázár hálából hívja meg az asztalához Jézust. Uram, köszönöm! Ó, de sok elégedetlen ember van ezen a világon, aki nem tudja azt mondani, hogy köszönöm. Csak azt tudja mondani, még, még, még. Ó, de sok boldogtalan ember van, aki nem tudja azt mondani, hogy köszönöm. Hogyha valaki szívből mondja, élete legfájdalmasabb pillanatában is, Uram, köszönöm, az az ember boldog ember lehet. Kiegyensúlyozott lélek lehet. Mária, Márta és Lázár ezért szolgál Jézusnak. Ezért hajolnak oda. Az egyik, akinek az a feladata, hiszen benne van szinte a csontjaiba, hogy sürögjön, forogjon a konyhában. Most Jézusért teszi ezt. Mert úgy gondolja, hogy ez a dolga. Kedves testvérek, a Márta szolgálatát akkor érezzük igazán, hogy milyen fontos, hogyha hiányzik egy gyülekezetből. Ha hiányzik az a szolgáló, aki ezt jó szívvel mindig megteszi, hogy én így szolgálok az én Uramnak, Jézus Krisztusnak. Másképpen, hogyan lenne lehetséges az, kedves, aranyos, általatok is ismert pomázi asszony testvérünk, minden szombaton eljön idősként, saját kulcsában, és a gyülekezeti termet minden szombaton kitakarítja. És úgy megy el, hogy észre sem veszik, hogy elment. Soha senkinek nem mondja. De nekem annyit mondott, tiszteltes úr, amíg élek, ezt a szolgálatot elvégzem. Hát mi másból teszi ezt, ha nem hálából? Nem kell kihirdetni, nem kell feljegyezni. Minden szombaton jön, és minden szombaton megy. Akkor érezzük ennek a szolgálatnak a fontosságát, hogyha ez hiányzik. Hogyha erre úgy kell összeszedni embereket, hogy valaki jöjjön már segítsen, valaki pókhálózza már le az ablakokat, ajtókat. Hogy néz ki az, hogy az Isten háza, az imaház, a templom pókhálós? Hogy néz az ki? Amikor azt mondjuk, hogy a lakásunk legyen rendben, csak az Isten házán tűrjük el ezeket a foltokat. Nem. Nyilván valahol hirdetjük, akkor akad majd valaki, de ha valaki hálából teszi ezt, az élet, egy életen keresztül teszi ezt. A Márta féle szolgálat az mindig önkéntes, belső szolgálat. Soha nem kérkedik vele, és soha nem kérdi, hogy mit kell tennie, hanem ott van és megteszi, mert hálás. Hálás az ő urának, Jézusának. Aztán Testvérek, figyeljük csak meg, ott van a Márta féle szolgálat mellett a Mária féle szolgálat is. Ha ma történne ez, akkor bizony sokan kifiguráznák. Akkor is kifigurázták. Az, hogy egy nő kibontsa a haját Jézus korában, lehetetlen dolog volt. Egyedül a parázna nők hordták kihordva a hajukat. Nem illik. Az, hogy valaki ott kibontott fővel odahajol Jézus lábához, és elkezdi mosni a saját könnyeivel. Olvassuk ennek a történetnek egy párhuzamos helyét, az ismeretlen asszonynak a történetét. Vagy éppen, hogy megkeni valakinek a lábát. Lehetetlen. De vajon mi szeretjük ennyire a mi Urunkat? Szereted-e ennyire Jézus, hogyha kell, akkor odahajolsz a lábához? Szereted-e őt annyira, mint Mária, aki keresi Jézussal a kapcsolatot, aki talán megbotránkoztató módon odahajol hozzá, és azt mondja, most van itt az alkalom, az egyedül alkalom, hogy felkészítsem őt az ő halálára. Most van ennek az ideje. Tudjuk jól a mostnak az idejét, megint csak a negatívumából, hogy milyen fontos, hogyha elszalasztottuk, hogyha nincs már ott, hogyha kerestük volna, de nincs, és visszahozhatatlan. Olyan szépen írja egy alkalommal Jó Sándor, és hallható is ez, amit leírt egy ige hirdetésében az interneten, amikor az időről beszél. Azt mondja, hogy mi 20. századi emberek, ő azt hiszem ez egy 60-as években elmondott prédikációja, mi hozzászoktunk már a karóránkhoz, ahhoz a karórához, vagy ahhoz az órához, ami velem szemben is van, ami körbe-körbe mutatja az időt. És azt gondoljuk, hogy majd visszajön ugyanez az idő, de nem jön vissza. Az, ahogyan egyet mozdult a mutató, egyet haladt a körívnek megfelelő pontjára, az már nem tér vissza. Az már a múlt része. Sokkal jobban tudták, mondja Jó Sándor, a régiek, akiknek nem volt karórájuk, hogy itt nem körkörös mozgásról van szó, hanem egy homokóráról, hogy a szemek futnak lefelé. És az, ami lehullott, az visszahozhatatlan, az elmúlt. Azt elszalasztottuk. Mária tudja, hogy most kell neki odahajolni Jézushoz. Nem holnap, nem holnap után. Most kell kifejezni az ő szeretetét. Most kell itt lennie az Isten házában. Most kell imádkoznia. Most kell igét olvasnia. Nem máskor. A mi református egyházunknak van egy olyan jelmondata, amelyet azért emlegetünk sokszor, mert Calvin, aki nagyon hűséges és nagyon pontos reformátor volt, szinte jelmondatául választott, és így egy picit meghatároz bennünket is. Így szól, cor meum tibi offero domine prompte et sincere. Hát Calvin legtöbbször latinul írt, meg franciául, de ismerjük ezt a jelmondatot magyarul. Szívemet neked adom, Uram. Most és őszintén. Szívemet neked adom, Uram, most és őszintén. Odáig még csak így emlegetjük Calvint, hogy szívemet neked adom. Most és őszintén. Ebben a pillanatban. Ezen a helyen, mert nem tudom, mit hoz a holnap. És ez a szó, amit itt olvasunk, ez a latin kifejezés, az offerro, az offertóriumból is talán itt csenkhet a fülünkben, ez a felajánlott hála áldozat, nem az égő áldozat. Mit tudsz te égő áldozatként odaadni az Istennek? Mit? Mit tudsz odaadni az Istennek, hogy az majd őt kiengesztelje? Semmit. az offertórium, az offerró, az az áldozat, amit hálából adok az Istennek, azért, amit velem tett, azért, ahogyan megszabadított. Nem azért, hogy a világ lássa. Uram, most teszem ezt, és őszintén. Nem akarom visszavonni, olyan sok hazugság, igaztalanság van ebben a világban. Megteszem. Testvérek, a vacsora pillanatában, ennek a vacsorának a pillanatában, ennek az Isten tiszteletnek a pillanatában, lássátok meg, hogy mit kell tennetek. Mire bátorít, mire indít titeket Isten igéje, és ne szalasszátok el azt. Amikor a Szentírás arról beszél, hogy az idők gonoszak, akkor azért gonoszak az idők, mert elmúlnak. Mert visszahozhatatlan alkalmak zárulnak le. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És végül, testvérek, kimondatlanul ebben a történetben és ebben a példában ott látjuk Lázárt is, aki az elmúlt napok bibliai idővel élve az elmúlt napok főszereplője volt. Aki világosan tudta és tudja, hogy mi történt vele. Aki tudja, hogy hogyan halt meg, tudja, hogy mit jelentett a sírban lenni, és tudja, hogy most mit jelent Jézus asztalának vendégeként élni. Ott van. Nem mond róla többet, és nem mond róla kevesebbet János evangélista, aki szemtanú, aki valószínűleg ugyanott van. Lázár pedig egy volt a Jézus mellett ülők közül. Az egész élete egy bizonságtétel volt. Ahogyan rátekintettek, ahogyan ránéztek, mindenki tudta. És a felolvasott igében is olvassuk, hogy Lázár, az élő Lázár bizonságtétel Jézus mellett, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És miután ott van a főpapok és az írástudóknak a döntése, hogy Jézust meg kell ölni, van egy másik tanú, van egy másik bizonságtevő, aki nem mond semmit. Csak a léte beszédes. Őt is meg kell ölni. Tudjátok, testvérek, valamikor ez a legnehezebb, valamit nem megmagyarázni. Ami magától értetődő, ami mindenki számára kézzel fogható, nyilvános. Szoktam mondani ebben a mai világban, amikor beszélgetek idős emberekkel, hogy jaj, de jó, hogy a házasságban példát adnak a fiataloknak. Az elmúlt heti szolgálatunk idején odajött hozzám egy szokolyai asszony, aki Vácra költözött. Azt mondta nekem, tiszteletes úr, nem tudom, hogy tudja-e, édesapa tavaly április 1-én hazament. Mondtam neki, Juliska, ne haragudjon, nem tudtam, az Úristen adjon vigasztalást. És akkor hozzátette, olyan öröm volt számunkra, hogy még az év elején együtt ünnepelhették édesanyámmal 65. házassági évfordulójukat. És ezt nem kell megmagyarázni, hogy 65 évig egymás mellett voltak. Úgyhogy közben János bácsi nem tudom hány esztendőt töltött fogolytáborban. Nem kell megmagyarázni. Úgy, ahogyan elmondta nekem egy-egy beszélgetésen, hogy ott a táborban bizony nem nagyon volt más, ami megtartja őket, csak az Isten igéje, de nem a kezükben, hanem a szívükben, amit megtanultak vasárnapiskolába, egy-egy aranymondás, azt tartotta bennük a lelket, hát nem engedték, hogy Bibliát olvassanak, egymásnak mondták. Ez volt az én igém, mi volt a tiéd? Csak összeszedték, és volt egy kis, ilyen kis breviáriumuk, ilyen igegyűjteményük. A másik, hogy tanulhatnék tőle. Minden nap megborotválkoztak, hogy nem tudták elvenni tőlem azt, hogy ember vagyok. Ember vagyok, nem állat. Azt mondja Juliska, megélték a 65 esztendőt. hát volt benne nehézség, volt benne öröm bizonyára sok, de ezt nem kell megmagyarázni. Az, amit Lázár tesz, hogy ott van Jézus mellett, és nem másutt, önmagában bizonyíték, önmagában bizonságtétel, önmagában Jézus mellett való voksolás. Az, hogy valaki az Isten házában megvallja őt, itt van, adja meg az Úr, hogy önmagában és Jézus mellett való voksolás legyen, ne csupán megszokás. Hát testvérek, ilyen asztalt készített nekünk a mi Úrunk. Az öröm asztala, a bűnbocsánat asztala után, amely egy héttel ezelőtt volt itt megterítve, és halva a tékozdó fiú történetében ma a hálaadás asztalát. Indítson ettől az asztaltól bennünket a mi Úrunk a következő hétre, következő órákra, percekre. Amen. Válaszoljunk fennállva Isten igéjére, énekeljük el a 399. dicséretünk első versszakát. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálával hajtjuk meg fejünket, mert tudjuk, hogy mit tettél értünk. Hálával hajtjuk meg fejünket, mert tudjuk, hogy te legyőzted a halált. Hálával hajtjuk meg fejünket, mert te ma is hívsz bennünket a halálból az életre. Kihívsz bennünket abból a létből, amely a bűn rabsága, és magadhoz szólítasz a te asztalodhoz, hogy szolgáljunk néked. Urunk, köszönjük neked, hogy mindent megtettél értünk. És tudjuk, hogy egész életünk kevés arra, hogy ezt megköszönjük neked. Urunk, mi viszonozni nem tudunk semmit, de megköszönni meg tudjuk ezt. Éppen ezért, Urunk, nem csak egykor, hanem ma is fontos szívemet, mint hála áldozatot. Neked adom, Uram, most és őszintén. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Imádkozunk hozzád minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekekért, felnőttekért. Imádkozunk hozzád betegjeinkért. Imádkozunk a magányosokért. Imádkozunk, Urunk, a haldoklókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Imádkozunk, hogy a te szavad, vigaszod, valóság legyen az ő bensejükben. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért a világért, imádkozunk hozzád Csobánkáért. Imádkozunk hozzád előjáróinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunk vezetőiért, Imádkozunk hozzád a megfáradt szolgálókért. Imádkozunk hozzád azokért az ifjakért, akik sokszor átgondolatlanul tesznek és mondanak. Imádkozunk hozzád, Urunk, Jézusban való jövőnkért és reménységünkért. Imádkozunk hozzád előttünk álló alkalmainkért, jövő hétért is. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem elsőként. Holnap 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 18:00-tól pedig énekkari próba. Kedden 18:00-kor bibliaórát tartunk Csobánkán, mely egyben presbiteri bibliaóra is, Malmos Attila testvérünk szolgál. Evel párhuzamosan kék kereszt alkalom lesz Pomázon. Szerdán 18:00-kor bibliaórát tartunk Pomázon, 19:00-tól pedig a bibliai alapok sorozat 9. állomására kerül sor, menny és pokol, ezek a kérdések, amelyek előkerülnek. Pénteken a 8-os, 9-es hittant, ifjúsági bibliaóránkat megtartjuk. Vasárnap 9:00-kor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. A pomázi istentiszteleten közöttünk szolgál Viktorné Erdős Eszter, lelkipásztor testvérünk. Ő a Magyarországi Református Egyház drogmentő missziójának, kallódó ifjúságmentő misszió lelkipásztora. Ahogyan beszélgettem vele, bizonyságtevő testvérekkel érkezik majd a mi istentiszteletünkre. A pomázi persejpénzünkkel a misszió munkáját fogjuk támogatni. Jövő héten vasárnap 18:00-kor, 18:00-kor presbiteri gyűlést is tartunk. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2012. február 24-én, életének 82. évében elhunyt Horváth László testvérünk. Temetése 2012. február 29-én, 14:00-kor volt a csobánkai temetőkertben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2012. február 25-én, életének 85. évében elhunyt idős Fekete Ferencné testvérünk. Temetése 2012. március 8-án, 14:00-kor lesz Pomázon. Kedves testvérek, örömmel adjuk hírül gyülekezetünk újságjának elkészültét, Áldás békesség a címe. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy vigyünk ebből az újságból. Akinek módjában áll, kérem, hogy jelképes összeggel 250 forinttal támogassa az újság következő számának megjelenését is, és az újságnak többi részét pedig szeretettel ajánljuk mindenkinek. Kérem, hogy vigyük el itt Csobánkán is, jusson el minél több háztartásba. Nyilván az ajándék újságokat ajándékba adjuk, nem pedig adományért vagy önkéntes áldozatért. Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik az újság szerkesztésében és az újság terjesztésében is részt vállalnak. Kedves testvérek, meghívót kaptunk a keresztény értelmiségek szövetségétől, amelynek van egy pomázi szervezete. A pomázi szervezet a Római Katolikus Pinceklubban Szív közelben címmel előadásokat szervez. Ezek az előadások minden hónap második péntekén lesznek. Így szól a címe, menjetek, küldetésetek van. Olyan embereket szeretnénk szólásra bírni, szól a meghívó, akiknek küldetéstudatuk van, és azt megélik, közösségük szűkebb értelemben városuk javára. Idén Pomáz lelkipásztorait, papjait és feleségeit szeretnék megszólaltatni egy-egy beszélgetés erejéig. A beszélgetéseket azzal a céllal indítják útra, hogy hinni bírjuk magunkat is, hogy vannak olyan értékek Krisztusban bennünk, amelyek bátorítanak bennünket. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit március 9-én 19 órára a Római Katolikus Templomban szemben lévő Pince klubba. Az első estén Erdődi Ferenc plébános atyával fognak beszélgetni. Kedves testvérek, arra is kérlek bennetőket, hogy gondoljunk adónk 1%-ának felajánlására, református egyházunkat a 0066-os technikai számon, gyülekezetünk alapítványát pedig az adószám megjelölésével tudjuk támogatni. Néhány bizonyságtevő mondatot hallgassunk meg gyülekezetünk gazdálkodásáról is.
Az ige hirdetésben a hálaadás asztaláról volt szó, és most hálaadással mondom én is el a gyülekezetnek, hogy a februári bevételünk egyházfenntartói járulékból 54 ezer forint volt, adományként 37 ezer forintot adtak a testvérek, és a perselypénz 47 ezer 900 forint.
Köszönjük szépen, Ivani! Az én kezemben pedig még két meghívó van. Az egyik meghívó ma délutánra szól, Pomázon 15:30-17 óráig gyermek délutánt tartunk. Szeretettel várjuk erre a gyermekeket és a szüleiket. Mi lesz? Hűtőmágnes készítés, üvegfestés, égetett kép készítése. Alkalmunkon párhuzamosan Enikő néni behozza gyülekezetünk iratterjesztéséből a gyermekeknek ajánlott könyveket, gyermek iratterjesztést, ahol a szülők, nagyszülők vásárolhatnak ezekből. A másik meghívó pedig csak félig konkurenciája jövő hét vasárnapunknak. Molnár Mária misszionárius születésének 125. évfordulóján kiállítást szervez az Őrszent Miklósi Református Gyülekezet, mely megtekinthető március 6-ától 10-éig, 10 és 17 óra között Őrszent Miklóson a gyülekezeti házban, és jövő héten vasárnap délután 3 órától ünnepi megemlékezés lesz és előadás a református templomban, és azt követően még meg lehet nézni a kiállítást. Talán többen tudják, hogy Molnár Mária az a misszionárius református testvérünk volt, aki, hát így írják, hogy emberevők között, kanibálok között hirdette Jézus Krisztus evangéliumát. A hirdetések és istentiszteletünk végéhez érve záróénekül 197. dicséretünk első versszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra!